Köszönöm a testvéreket.
Nagy öröm tudok szolgálni közöttetek mai napon, itt lenni a pasarétiekkel, ilyen csendes napon. Hát nem tudom, hogy milyen hosszú lesz az előadásom, de kiderül, mindjárt kiderül. Hagy imádkozok, engedjétek, hogy imádkozok, és kezdjünk el. Mennyi atyánk, olyan jó együtt lenni testvéri közösségben, tudván azt, hogy itt vagy köztünk, és ez a mi reményünk, hogy te vagy a mi erőnk. Olyan jó énekelni, felemelni a hangunkat, hogy te vagy az, aki mindig hűséges vagy hozzánk, te vagy az, aki betöltesz a te lelkeddel, de vagy az, aki óvsz minket minden kísértéstől. Annélkül szétesik az életünket, a kapcsolatunk, hiába az egész. Szeretnék azt bevallani, hogy igenis itt vagyunk a te jelenlétedben, annak ellenére, hogy bűnös emberek vagyunk, azért, mert úgy döntöttél, hogy itt leszel velünk az Úr Jézus Krisztusban. Kérünk, hogy engedj, hogy figyeljünk te rád a mai napon, emeld a mi szemünket, merjünk teljes szívünkkel bízni benned. Taníts meg minket, hogy mit jelent. Taníts meg minket, mit jelent bízni egymásban. Mit jelent harcolni, hogy olyan kapcsolatban legyünk, ahol van öröm és van szeretet. Merjük letenni a félelmeinket, az ítélkezést. Kérünk, hogy add nekünk bátor szívet, és tudunk elmondani az igazságot. Bátor szívet, hogy tudjunk egymást elfogadni. Úr Jézus, légy velünk, taníts minket, kérünk a de dicsőségedért az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Na, nagyon jó látni, és sok ismerős arc újra pasaréten szolgálni. Mai nap arra fogok beszélni a bízalomról, és egy szóban a bízalom az a legfontosabb dolog egy kapcsolatban. Ha nincs bízalom, nincs kapcsolat, ugye? Ha rossz a kapcsolat, azért rossz a kapcsolat, mert nincs bízalom a két ember között. Én mai napon nem csak a házasságról szeretnék beszélni, főleg a házasságról fogok beszélni, de szeretnék megközelíteni a témához több szempontból. Hogy néz ki a bízalom kicsit a társadalomban, hogy néz ki a bízalom a házassági kis csoportokban. Ott nagyon fontos, hogy mi éljünk közösségben egymással. Ahogy Viktor említette, hogy a Francis Fukuyama írt egy nagyon-nagyon fontos könyv, és az, amit indított engem el, hogy tovább gondolkozok ezen a témán. Az ő könyv, aznek a címe az, hogy bízalom. És ő kutat nagyon sok társadalom, és ebben a könyvben megállapítja, hogy egy társadalom működik, vagy nem működik, és attól függ, hogy az emberek tudnak egymásban bízni, vagy nem. Egy szóban, bízunk egymásban, ha nem, akkor szétessék az egész társadalom. Úgy is lehetne fogalmazni, hogy mennyire fontos ez a bízalom téma, ugye? Mert ha nincs bízalom Isten felé, akkor nincs kapcsolat Istennel, ugye? Ami kapcsolat Istennel teljesen a bízalomban múlik. A te örökké való tartoskodás, hogy a pokolba leszel, vagy a mennyországban, azon múlik, hogy bízol az Úrban. Tehát az Isten is leegyszerűsítette a dolgokat, hogy merjük mi teljes szívünkkel bízni az Úrban, jó? Tehát minden terület az életen ezen múlik. Most mi ez a bízalom? Mert elég elvont fogalomnak tud lenni. Ma szeretnék arról beszélni főleg, hogy mi az oka, hogy miért nincs bízalom egy házasságban, vagy mi az oka, hogy nincs bízalom a közösségünkben, és mit lehet csinálni, hogy helyreálljon a bízalom, amikor megrendült. Jó? Tehát szeretnék praktikusnak lenni a mai napon. Mik az akadályok, hogy nincs bízalom, vagy hogy legyen bízalom, és mit tudunk mi tenni, hogy újra tudunk bízni egymásban. A bizalmatlanság két ember között, elég könnyen lehet ezt összefoglalni, ugye? Az egyik nem mer bízni a másikban, ugye? Nem mer bízni. És a másik lehet, hogy nem méltó arra, hogy a másik bízom benne. Az is egy nagy probléma. Azért nem mer, mert ő nem méltó. Most ki a hibás? Aki nem tud bízni, vagy aki nem méltó arra, hogy bízom? Arra fogunk beszélni mai napon. Ugye lehet, hogy ez az egyik, vagy lehet, hogy mind a kettő hibásít. Nézzük meg egy pár helyzet, ahol nem működik a bízalom azért, mert nem merünk bízni a másikban, mert ő nem méltó erre, ugye? Hiába szeretnék bízni a másikban, nem megy. Nem tudok bízni a másikban. Néhány kis illusztráció, ugye? Egy gyerek hazudik a szüleivel. Néha előfordul tínédzsereknek. Most hiába a szülő szeretne bízni az ő gyermekében, de ha többször kiderül, hogy hazudik, akkor nagyon nehezen tud újra bízni a gyermekében. Ugyanez van egy politikusban, ugye? Egy politikus hazudik, akkor tönkre teszi a bízalom a társadalomban. Elveszíti az alap a bízalomnak. Tudom, hogy ez Magyarországon nem annyira jellemző, de mondjuk Amerikában, ugye? Amikor Nixon hazudott 70-es években, nem volt egy óriási hazugság ahhoz képest, hogy mi folyik most a világban, ugye? De mégiscsak hazudott. És mi volt a nagy bűne? Hogy ezzel a hazugsággal elveszítette a bízalmat az emberek felé. Onnantól kezdve az emberek gyanakodva néztek az összes politikusokra. Hazudtok nekünk? Elveszítetted az alapot a társadalomnak. Az volt a nagy bűne, amikor hazudott. Vagy egy feleség, akinek a férje megcsalta, vagy fordítva. Ugye hiába a férj bűnval, hiába bocsánatot kér, hiába mindent megtesz a feleségnek újra bízni benne, az nagyon nehéz, ugye? Az egy lassú folyamat, ahol a férj állandóan beszámol, most itt vagyok, és felhívja a feleség, most oda fogok menni, ugye? Lassan újra felépíti a bízalmat a kettő között. Tehát ez egy teljes bízalom elvesztés, amikor az egyik megcsalja a másikat. Vagy amikor beszélsz valakivel, és rögtön rájössz, hogy ez az ember csak az ő saját érdekét keres, ugye? Amikor felépítettük a házunkat, ugye először kellett beszélni az építészünkkel. Kiderült az első pár pillanatban, hogy ez az ember nem akar minket segíteni, vagy nem azért van itt, hogy szolgáljon minket, hogy építsen nekünk, vagy rajzoljon egy házat, amit mi szeretnénk. Dehogy is. Neki van az ő saját karrier, és ő a profi. Ő mindent tud, és majd ő hozza a tervét, és nekünk kell elfogadni azt a tervet, amit ő hoz. Borzasztó volt. Amit mi felajánlottuk neki, ő meg volt sértődve. Mert ő a profi, ő mindent tud. Én mit képzelem magamat, hogy én ajánlom, hogy én szeretnék, hogy az én házam így nézzen ki. A feleségem állandóan, rúg ki már, menjük egy másik építészhez. Hát ki kellett volna rúgni? Nem rúgtam ki, de konfrontáltam. Nem így, hanem így. És ő végig meg lett sértődve. Mert ő csak az ő saját karrier akart építeni. De nem lehet bízni ilyen emberben. A bizalomvesztés másokban megváltoztatja az egész életünket. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de én nem merek egy használt autót venni. Miért nem? Mert mindenki visszatekeri az a kilométer óra. Fogalmam nincs, hogy hány kilométer valójában van ezen a kocsin, ugye? Az ember fél. Bízhatok ebben a, ugye, autó, hogy mondjak, elődónak? Hát nem, én még nem. Szívesen vezetem az én 95-ös Suzuki-m, azon nagyon meg vagyok elégedve. Ugye a társasházunkban, 7 évig laktunk egy társasházban. Senki soha nem tett ki egy gyönyörű szép virág a lépcsőházban. Nem is tettünk ki, senki nem tett ki mondjuk egy szép lábtörlő. Mindig a legrosszabb szőnyeg maradt darab, ugye? De miért? Az egész lépcsőház szörnyű nézett ki, ugye? Mert ellopják. Ha van egy szép virág ehhez, elviszik, ugye? És úgy van ez a lábtörlővel. Nem bízunk az emberekben. Társasházunkban, amikor közös képviselő voltam, mert átvettem egy cégtől, aki teljesen lenyelt az összes pénzünket, azt gondoltam, hogy a társasházban az emberek hálásak lesznek, Dehogy is, az első közgyűlésen úgy leszíták minket, hogy mi is akarjuk levenni a pénzt a társaságtól. Annyira gyanakodva néztek ránk, és annyira durván veszekedtek egymással a közgyűlésen, hogy borzasztó volt látni. Nem volt semmi bizalom az emberek között. Vagy miért van az, hogy amikor mész a metrón, rengeteg őr van, ugye? Egy metroállomás 5 őr van. Mi van itt? Hát azért, mert az egész rendszer a bizalomon múlik. Ugye bízunk benne, hogy meg fogod venni a bérletet, vagy a jegyet. Ez senki nem beszél meg ezek szerint. 5 őr van, ugye? Magyarul csőd a rendszer. Szétesett a rendszer. Nem működik a rendszer. Vagy miért van az, amikor megyek egy autószerelőhez, és megkérdezem, na minden rend van a kocsival? Persze, itt van a régi alkatrész, kicseréltem. Miért így beszél velem? Azért, mert szerintem az emberek állandóan gyanakodva néznek rá, hogy tényleg kicserélted ezt az alkatrészt? Tényleg vettél egy újat? Az emberek nem bíznak benne, hogy ő tényleg azt a munkát végzett, amit ő elmondott. Miért van az, hogy az átlag lakás ajtón 3 vagy 4 zár van, plusz egy rács, ugye? Miért van ez? Milyen társadalomban élünk mi? Tudják azt, hogy amikor egy társadalom elveszítik a bizalmat az emberek egymás iránt, akkor annak a társadalomnak nagyon nehéz lesz újra megszerezni a bizalmat. Nagyon, nagyon nehéz. És most figyelnek Közép-Európa, a kommunizmusság után. A magyar nép, többi országok tudnak újra bízni egymásban? A kommunizmusság ugye szétverte a magyar népet. Állandóan besúgók voltak, ugye? Hogy tud bízni valakiben, aki lehet, hogy ez egy besúgó? Vagy a politikus folyamatosan hazudtak. Kiben tudsz te bízni? És figyelnek a szociológusok, hogy mi lesz itt. Az emberek tudnak kimászni, tudnak összefogni, és építeni egy közös jövőt. Franciaországban is teljesen megrendült a bizalom. Nem könnyű ez. És a Fukuyama könyv erről beszél. De most naív lenne, hogy azt mondanák, hogy akkor az a megoldás, hogy újra bízunk egymásban. Dehogy is. Az naivitás lenne. A bizalomnak van egy alap. A bizalomnak van egy alap. Tehát, mi a megoldás, hogy újra működjön a társadalom? Azt hiszem, hogy egyértelmű. Egy erkölcsi megújulásra van szó itt, ugye? Hogy megbízottó váljanak az emberek. Legyenek méltó arra, hogy valaki tudjon bízni bennük, ugye? Hogy az emberek ne tekerjék vissza a kilométerórák a használt autókon. Hogy az emberek megveszik a jegyet, amikor a metrón akarnak utazni, ugye? Amikor Nebraska-ban éltem 2 évig, szolgáltam a Timotheus társasággal, 50 méter laktok az egyetemtől. És ebben a házban a diákok állandóan jöttek, mentünk a mi lakásunkban. Nagyon jó életünk volt. Mindig volt bibliakör, de ez a ágon nem volt nekünk, hogy bezárjunk azt az ajtót. Én 2 évig laktam ott, és sose kaptam lakáskulcsot. Nem zártuk az ajtót, nem is volt zár, nem tudom, hogy volt zár, de sose zártunk be azt az ajtót. Az emberek jöttek, mentünk, nem is jutott az eszünkbe, hogy valaki lopna itt. Vagy amikor 56 forradalom volt Magyarországon, ugye? Az összes üvegek kitörtek a boltokban, de senki nem lopott semmit, ugye? Régebben így volt. Hol tartunk mi most? Tehát az első alap, hogy teszünk le egy alapot, hogy működjön a bizalom, az elég egyértelmű. Hogy kell egy erkölcsi megújulás, és ennek az Istennek a törvénye szépen megmutatja az utunk, hogy mit jelent erkölcsileg megújulni. De én nem erről szeretnék beszélni a mai napon. Nem ez a lényege. Az egy másik téma, az egy másik előadás, ugye? A másik alapja a bizalom, az sokkal összetettebb. Van egy második alap, hogy ami helyre kell álljon egy társadalom, egy házasságban, az, hogy növekedjünk az Istennek a kegyelmében. És erről szeretnék beszélni elsősorban, mert ez, amit fontos kapcsolatokra nézve, hogy tudjunk egymásban bízni. Tehát Ez a második megoldás, vagy második alap a bízalomnak, az Isten kegyelem. Most beszéljünk erről, erről szeretnék a mai témán kifejteni, hogy mik az akadályok, és három dolgot szeretnék beszélni. Három dolgot, mint akadály, hogy mi az, ami miatt nem tudunk, nem merjünk a másik emberben bízni. Mi az, ami visszatart minket, hogy bízunk egy másik emberben, és hogyan építhetünk azt a bízalom alapját. Tehát mi az, ami pozitívan tudunk tenni, cselekedni, hogy kiépüljön egy bízalom kapcsolat a házasságunkban, kiépüljön egy bízalom kapcsolat ezek a házassági csoportokban. Jó? Tehát úgy is lehetne kifejezni ezt a kérdést, hogy hogy lehet újra bízni egymásban, miután nagyon csalódtunk egymásban. Nézzük meg az első akadály, hogy miért nem merünk bízni egymásban. Az első a félelem. Bízni valaki másban, ez egy félelmetes dolog. Sose felejtem el, amikor Virginiában voltunk, mentünk egy bízalom sétán. Nem tudom, hogy valaki részt vett ilyenben, amikor bekötik a szemedet. És egy másik ember vezet téged. És úgy vezetett engem a városon keresztül. Hallottam, hogy jönnek a kocsik. Félelmetes volt. És amikor ő azt mondta, állj meg, megálltam. Menj, menni kellett. Jobbra, balra. És csak az ő hangjára figyelni. Ugye? Az egész gyakorlat arról szól, hogy kicsit gondolkozunk azon allegorikusan, hogy mit jelent hallani az Istennek a hangját. Amikor ő szól, akkor lépek. Félek, de én lépek. Mindenki nagyon félt az elején, alig tudtunk menni, ugye? De a végén fantasztikus volt. Tudtunk futni. Nincs semmi előtted, Robi, fussál! Jó, futok! Ajajaj! Félök, hogy beleszorulok egy fába. Nem baj, nincs fa! Futtunk, és nagyon jó érzés volt. Vagy amikor, biztos láttatok ilyesmit csoporttréningekben, amikor azt mondják, most dűljél hátra, majd mi elkapunk téged. Az is félelmetes, ugye? Biztos? Igen. Itt vagyunk! És vannak emberek, aki nem mernek. Ugye? Tehát bízni valakiben félelmetes dolog tud lenni. Mi félünk új dolgoktól, ugye? Mi szeretjük a rendet, szeretjük a hagyományokat. Amikor mondjuk egy új lelkész jön egy gyülekezetben, ugye? Akkor kell idő hozzá, hogy kiépüljön egy bízalom kapcsolat a gyülekezet és a lelkész között. Az nem történik csak puff, instant bízalom, instant jó kapcsolat. Kell idő hozzá. Kis csoportban hogyan jelenik meg a félelem kis csoportokban? Hát félünk beszélni magunkról, félünk beszélni a bűneinkről, a nehézségeinkről. A szégyen börtönben maradunk. Nem merjünk kitárolni, hogy mi van bennünk. Miért? Többiek mit fognak gondolni rólunk? Csalódni fognak bennünk? Vagy esetleg elárulnak minket? Elmondnak tovább másoknak? Ugye? Pletykálni fognak rólunk? Dehogy is, nem vállaljunk azt a kockázatot, az túl meredek. És ez a hangulat ennek a csoportnak, mindent a kis csoport vezetőn múlik. Ha a kis csoport vezető mer beszélni magáról, mer levenni a maszkot, mer beszélni az ő saját haragról, az ő saját türelmetlenség, az ő saját bűnére. Ha ő mer ezeket kitárolni, akkor majd egy többi csoporttagok is fognak. Ha nem, akkor mi történik? Akkor felszínes marad a beszélgetés, és nem tudom, esetleg beszélnek a teológiára, ugye? Arról nagyon jól lehet vitatkozni. Tehát a vezetőn múlik a hangulat. Hogy néz ki a félelem a házasságban? Hasonlóképpen félünk elmondani a gyengeségeink, a társunknak, vagy a bűnénket, vagy hogyan érezzük magunkat valójában a házasságban. Esetleg a másik fog engem visszautasítani? Lehet, ez egy kockázat. Vagy lehet, hogy nem is érdekel neki, hogy mi van bennem. Lehet, hogy később fogja ezt felhasználni ellenem, amikor lesz egy vita később, erre fog hivatkozni? Vagy esetleg ő is fogja elmondani másoknak, és elárul engem. Tehát félelmetes dolog beszélni, hogy mi van igazán bennünk. Nem mondjuk el a félelménket, a fájdalmainkat másoknak. a társuknak. Vagy lehet, hogy a félelem úgy nyilatkozik meg, hogy merjünk beszélni a mi bűneinkre, de nem merjünk konfrontálni a másikat az ő bűnével, ugye? Nem merjünk felvállalni azt a konfliktust. Látjuk egy bűnt a másiknak az ember, a társadalmak az életében, és nem szólunk. Inkább imádkozok érte, de nem szólok. Inkább kerülünk a konfliktust. Köztünk a felelt társaság itt, attól mire vagy hajlamos, de a felelt társaság hajlamos a konfliktusokat kerülni. A másik fele, azok nincsen baj konfliktusok kerülni, ők megmondják. Inkább ilyen konfliktus kezdeményezők. Szívesen megmondják neki. Nem félnek egyáltalán. Mikor kerülünk a konfliktusokat, ez egy béke fenntartó lépés, ugye? Ez nem egy igazi békesség törökvés, hanem akarjunk fenntartani egy hamis békesség. Inkább nem szólok. Hogy néz ki mondjuk a gyülekezetben? Esetleg egy lelkész fél bízni feladatok gyülekezeti tagokra. Nem fogják jól csinálni. És a lelkész azt gondolja, hogy neki kell minden szolgálatot végezni. Ezek az emberek nincsenek olyan kiképezve, mint én. És nagyon sokan így gondolkoznak. És egy magában marad. És neki kell végezni az egész szolgálat, és a gyülekezet nem növekszik. Miért? Mert nem tudta kiadni a kezéből. Nem bízik a laikusokban. Ő neki kell csinálni mindent. Azért, mert nincs bizalom. Oké. Hogyan lehet felépíteni egy kapcsolat, egy házasság, ahol a félelem van? Az első megoldást, hogy az első alapkő a bizalomnak, a félelem helyett, az a bátor őszinteséget. A bátor őszinteséget. Efézus 4:25. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat mindenki a fele barátjának, mivel tagjai vagytok egymásnak. Most a házasságban mit jelent őszinte lenni? Mit jelent őszinte lenni a házasságban? Bevallom a saját bűneimet a társamnak. Nem biztos, hogy kell mindent elmondani, de bevallom a bűneimet a társamnak. És az én bűnémet, ezt lehet mondani egy barátomnak, ez belefér még, de bevallom a saját bűnémet a társamnak, és vállalom, hogy baj van. Nem kerülöm a konfliktusokat, ha nincsen minden rendben, ugye? Most mit jelent vállalni a konfliktust? Mit jelent felvállalni, szóba tenni? Oké, nézzük ezt meg. Tegyünk föl, hogy van egy feleség, akinek a férje esténként számítógépezik. El tudom képzelni, hogy ez a probléma egy valós probléma. És a férj valahogy csak a hátat mutat a feleségének. És ez elég gyakran történik, és alig vannak jó beszélgetésekben. És amikor beszélnek, mintha a férj alig figyel az ő feleségére. És ez nagyon nehéz a feleségének. Most, hogy lehet ezt felvállalni helyesen? Mit jelent őszinte lenni? Kimondjuk a tényeket. Kimondjuk a tényeket, amit mi tapasztalunk. Például, amikor esténként hazajössz és számítógépezzel, akkor alig marad idő nekünk beszélni. És amikor beszélünk, akkor sokszor nem figyelsz rám. Ő csak leírta a tényt, kimondta, felvállalta, hogy itt gáz van. A másik az, hogy vállalom az igazi érzéseimet. Vagy a nem megfogalmazott gondolatokat. A harag mögött. Az őszinteség az nem jelenti, hogy kimondom a haragomat, hanem ami van mögötte. És kimerem fejezni a társamnak a valódi érzelmek. Most ennek a nőnek mik a valódi érzelmek a harag mögött, amikor ő látja az ő férjét esténként, hogy számítógépezik. Mi van ott? Lehet, hogy olyasmit mondani, hogy drágám, nagyon hiányzol. Ugye? Én szomorú vagyok, hogy nem beszélünk. Hogy alig és alig beszélünk, és amikor beszélünk, akkor úgy érzem, hogy nem figyelsz rám. Nekem ez nagyon nehéz. Tehát konfrontált az a férjét az ő igazi, valóságos érzelmekkel. Tehát a Biblia nem engedi, hogy kerüljünk ilyenféle konfliktusokat. A Biblia azt mondja, hogy ha testvéred bűn követ ellened, és ez egy bűn, ez egy szeretetlenség, akkor mondd el neki négy szem közt, Máté 18:15. Mondd el neki. Inteni kell, a Biblia felhatalmaz minket, hogy intsük a másikat, ha bűn követ ellenünk. És ez egy bátor szó azoknak, akik nem mernek konfliktusokat felvállalni. Én ebben a táborban vagyok. Nekem konfrontálni kell valakit? Nagyon nehéz nekem. De lehet kiáltani az Úrhoz, hogy adjon bátorságot, és most nem csak a házasságról beszélek. És az Isten azt adja nekünk. Tehát, inteni kell. Erre azt is kell mondani, hogy egy biztonságos légkör kell kialakítani otthon, hogy meg kell beszélni, hogy amit itt történik köztünk, konfliktusok, nehézségek, ez nem adom ki másoknak. És sokszor ez nagyon nehéz feleségeknek, amikor ők beszélnek az ő legjobb barátokkal, és beszélnek a házasságokról. És olyan szívesen beszélnének az ő nehézségekről, hogy valaki imádkozzon vele. Így vigyáznunk kell. Nem adunk ki a másikat. Nem árulunk el a másikat. Beszélhetünk a saját bűneinkről, a saját nehézségünkről, de nem a társamról nem beszélünk. Ha nem, akkor nincs alap a bizalomnak. Kis csoportban hogy néz ki? A kis csoportunkban, hogy hogyan tudunk őszinte lenni egymással. Úgy, hogy vállalunk a problémáinkat, ha előre megbeszéltük, ugye? Előre megbeszéltük, hogy mai estén mi ezt a problémát kitárolunk a csoportok elé. A lényege az őszinteségnek az, hogy nem szépítünk a helyzetünken. Merjünk bátran szembesülni a problémával. Ha nagyon rossz a helyzet, mondjunk ki! Nagyon, nagyon nehéz házasságban élünk most. Gáz van! Ne higgyünk a pozitív gondolkodásban. Hát most nem annyira jó, vagy nem annyira rossz a helyzet. Majd jobb lesz. És nem hívod minket a pozitív gondolkodásra. Ha gáz van, akkor mondjuk ki. A pozitív gondolkodás, ugye, nem működik, ugye? Kicsit hasonlít az ember, amikor megy a hátsó kertben. Becsukja a szemét, itt nincs gyom. Nincs gyom. Biztos vagyok, hogy nincs gyom. Most nem segít a helyzetem, ugye? Merjük bátran kimondani, itt baj van. Itt baj van az én lelkemmel, itt baj van a de viselkedéseddel, és itt baj van a házasságunkban. Merjünk beszélni az igazi, valódi problémákról, és ennek kell bátorság. Másik pont az akadály, az előítélet. Az előítélet. Miért nincs bizalom a kapcsolatunkban? Mert olyan könnyen elítéljünk a másik ember, az mint egy reflex nekünk. Olyanok vagyunk, mint a tanítványok. János 9:1-ben, amikor látták a vakembert. Mit kérdeztek Jézustől? Ez kinek a hibás? Az övei vagy a szülei? Ők mit csináltak? Miért gondoljunk azt, hogy ő hibás, amikor valamit látjunk a másiknak az ember életében, ami nincs a helyén? Csak gondold saját magadra kicsit. Amikor látsz egy hajléktalan, mi az első gondolatod? Első gondolat, ami beugrik. Hú, ez az ember valami nagyon elrontott az életében. Ugye? Ez valami nagyon szörnyet csinált, hogy ilyen állapotba került. Pedig nem biztos. Nem biztos, hogy ez az ő bűnéről szól. Ugye mi egy bűnben esett világban élünk, és lehet, hogy valaki bűnt követ ellene. De miért vagyunk mi olyan gyors megítélni valakit? Felelősségre húzni rá. Hogy te felelős vagy az élete. Hol van az irgalom? Mi az első gondolatod? Sétálsz egy sötét utcán, és három cigány jön feléd. Mit gondolsz? Mindenki szembenézzen saját szívével. Azért félsz, azért ítéled, mert nem tudsz bízni bennük. Pár nap ezelőtt valaki küldött nekem egy e-mailt. Két nap múlva egy másik e-mail. Miért nem válaszoltál az én e-mailemre? Most az illető mit feltételez rólam? Lusta vagyok? Én a kórházban voltam a kislányommal 2 napig. Ugye? Miért vagyok ilyen gyors, hogy valaki rosszat csinált, de vagy hibás? Vigyázzunk itt. Tehát, amit bennünk van, és lehet, hogy Európában főleg nagyon szkeptikusan, gyanakodván nézünk a másik emberre. Európa arra híres, hogy ez egy nagyon szkeptikus kontinens. Én ezt nagyon sok helyen tapasztalom. Ahol, amikor megyek egy olyan helyre, nem ismernek engem, először vagyok ott, az első 20 perc az előadásban mindenki olyan szkeptikusan néz, ez az amerikai, mit akar mondani nekünk. Ugye a kereszténység már létezik 450 évig, ez csak most kezdett virágozni Amerikában. Ének vagyunk, be kell ismerni, hogy ének vagyunk, nagyon könnyen elítéljünk a másik embert. Kis csoportban hogy néz ki? Valaki előhoz egy problémát, mi történik általában? Ugye kis csoportban vagytok, mi történik? A többiek rászállnak. Hogy mondjam meg a tutit? Én tudom, hogy mi a problémai, de vagy hibás, és ezt kell csinálod. És nem is hallgatják végig, hogy mi van itt, ugye? Tudják a választ. Keresik a hibát. Próbálja kezelni azt a helyzetet. Mint egy verseny van, hogy ki tudja mondani a tutit először. Ének vagyunk sokszor. És ez ítélkezés. Ez ítélkezés. Vagy a gyülekezetben. A gyülekezetben. Valakinek van egy probléma, ezt már többször tapasztaltam. A lelkész, ő gyorsan akar túl lenni rajta. Nem is engedi, hogy az illető megmondja, hogy mi a probléma, mi a helyzet. Ő megmondja, hogy innentől kezdve többet ne csináld ezt. Vagy ezt kell csinálnod. El van intézve. Ez is egy béke fenntartó szerep. Szeretnék a békességet minden áron. De mi nem akarunk foglalkozni az embereknek a lelkükkel, hogy mi van igazán ott. Vagy amikor valaki bűnt követ el, probléma van. Nem egyszer, kétszer, háromszor, többször, akkor mi gyorsan leírjunk ezek az embereket. Ugye? Ebből nem lesz semmi jó. Elkönyvelünk ezek az embereket. Elítéljünk őket. Nemrég hallottam, visszatérve arra, amit mondtam az előbb, a tínédzser gyerek hazudik a szülének. Hogy próbáltak ezt elintézni? Megpofozták a gyermekét, ugye? Nem akarták végig hallani, hogy mi van utána, vagy mögötte, ugye? Egy iskolai ügy volt. Ők bíztak a tanárban, és ennyi. Megpofozták. El volt intézve. Miért? Mert nincs bízalom. Nincs kapcsolat a kettő között, a szülő és a gyerek között. Elszakadt a kapcsolat. Az előítélet miért rombolja a bizalmat? Még nem is mondtam, hogy mit jelent bízni valakiben még. Mit jelent bízni valakiben? Feltételezem a legjobbat a másikra. Nem ismerem, de feltételezem a legjobbat. Vagy úgy is lehetne mondani, hogy mit jelent bízni valakiben, hogy nem gondolom azt, hogy az illetőnek rossz szándék van felém. Nem akar engem bántani. És ez minden területen az életünkön megnyilvánul. Minden kapcsolatban. Merjünk bízni az emberekben, vagy nem? És az ítélet pontosan az ellentét. Mit jelent valakit ítélni? Semmit nem tudok róla, a helyzetről, de én megítélem, de vagy hibás. És amit ez a viselkedéssel, ez nem jó. Te akarsz engem megbántani ezzel a viselkedéssel. Az ítélet pontosan az ellentét az igazi bizalomnak. Most menjünk tovább, hogy mi a második alapkő a bizalomnak. Az ítélkezés helyett mire hív minket az Úr? Az elfogadásra. Az elfogadásra. Tehát a félelem helyett a bátor őszinteséget. Az ítélkezés helyett az elfogadás. Most mit jelent elfogadni a másikat, amikor bűnt követett el, vagy amikor éppen egy nehéz állapotban van. Elfogadni valakit azt jelenti, hogy igyekszem nem alkotni véleményt, vagy nem kimondani egy véleményt, amíg nincs elég információ. Nem alkotok véleményt a helyzetről, az ő állapotáról, hogy ő hibás vagy nem. Ami azt jelenti, hogy kérdéseket teszek föl. Sok kérdést teszek föl, mert meg akarom érteni, hogy mi is történt ott. Más szavakkal elfogadni valakit azt jelenti, hogy türelmes vagyok vele. Megérteni a másik, irgalmasnak lenni. Mert lehet, hogy bűnt követtek ellene. Lehet, hogy ő egy áldozat, és ő éppen nem felelős a helyzetre. Nem biztos, hogy ő hibás itt. Jakab 1.9, nagyon ismerjük ezt a verset, többet kellene ezt gyakorolni. Tanuljunk meg tehát, szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra. Gyorsak vagyunk mi a hallásra? Sajnos nem, sokszor. Késedelmes a szólásra, és késedelmes a haragra. Vagy a példabeszéd 18.13, aki arra felel, amit meg sem hallgatott, az bolondnak tartják és megpirongatják. Tudjunk mi kapcsolatban élni egymással, türelmesen föltenni kérdésre a másiknak, hogy meg akarom érteni, hogy mi történt. Ugye a házasságban, amikor az én társam számítógépezik, nem figyel rám, akkor hogyan jelenik meg az elfogadás ebben a helyzetben? Ahogy mondtam az előbb, leírjunk azt a tényt, hogy mi az, ami mi tapasztaljuk, és kimondjuk az igazi érzelem, ami van mögötte. És ezzel konfrontáljunk őt. Teljes elfogadással. De lehet, hogy nem ment át az üzenet, ennek az intés elég erősen, és így föl lehet tenni kérdéseket. És kérdéseket használni, hogy segítsen, hogy ő rájöjjön, hogy hoppa, itt gáz van. Például, drágám, van valami fontos munkát, ami neked be kell fejezni most ma este? Hát, ha rájön most, ez nem a helye, hogy most dolgozok. Vagy láttam, hogy fáradt vagy, és nehéz napod volt. Lehet, hogy azért neked nehéz most figyelni rám. Tudunk mi így konfrontálni a másikat, hogy ő még mindig azt érzi, hogy szeretve van. Kimondta az igazságot, de nem úgy érzi, hogy le van támadva. A Biblia erről beszél nagyon sokat, Efézus 4.15, ugye? Mondjuk el az igazságot a szeretethez ragaszkodva. Meg vagyok győződve, hogy ez a világ legszebb dolog, de világ legnehezebb dolog. Konfrontálni, kimondjuk az igazságot, de csak úgy, hogy szeretetben elmondtuk a másiknak. Tehát pontosan ez, amit jelent inteni a másikat, és nem ítélni. A Biblia óriási különbséget tesz az ítélkezés között, ami rombolja a kapcsolatokat, és az intés. Az intés felhatalmaz minket. Mondd ki, ints meg a másikat, de ne ítéld. Tehát az ítélkezés az, amikor agresszívek vagyunk, amikor kritizáljunk a másikat, amikor letoljunk a másiknak a karakterét, amikor kezdeményezünk a konfliktusokat. Hogyan kezdeményezünk? Amikor azt a szót használjuk, hogy te, ugye, vagy mindig. De mindig nézel a számítógép, de sose figyelsz rám, de ilyen vagy. Ezek ítélkezéseket, ezek rombolják a házasságot, ugye? Lehet, hogy azt mondja a feleség, hogy legalább őszinte voltam. Ugye kimondtam, hogy de ilyen vagy. Állandóan számítógépezel. Én kimondtam neki, legközelebb nézz az a számítógépet, én kidobom a kukában. Olyan vagy, mint az apukád. Kimondtam. Mert pontosan erről van szó. Ezzel az ítélkezéssel romboljunk. De most kis csoportban hogy néz ki ez az elfogadás? Hogyan fogadjuk el egymást, amikor a másik nehézségekben vannak. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem tudom, hogy a házaspári csoportok, amit itt vannak, hogy hogyan élitek át azt a közösséget, de az egy gyönyörű, szép dolog, amikor egy házaspár el tudja mondani ezt a sok genny, ami az ő életükben van, hogy nem tudunk még kommunikálni egymással, minden apró kis dolgon összeveszünk. És hogy ezt ki tudja mondani egy kis csoportban, és a mások nem ítélik el, és elfogadják. Amikor az a házaspár hazamegy azon az estén, hú, az a világ legnehezebb dolog, mert szígyelik magunkat. Többet nem fogunk oda mi oda visszamenni, dehogy is. Most már mindent tudnak rólunk. De drága testvérek, ez a leggyönyörűbb dolog a közösségben. Amikor a többiek mindent tudnak rólunk, és nem ítélnek el. Elfogadnak minket, testvérek, és itt vannak velünk, és harcolnak velünk. Nem kell szégyenkezni. Átélni ezt, ez az igazi közösség. Tehát a Biblia arra felhatalmaz minket, Galatai 6.2, egymás terhét hordozatok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. A Biblia feltételezi azt, hogy mi már tudunk egymásnak a terhéről. Tudunk egymásnak a terhéről? A valódi, igazi terhekről? Vagy inkább nem merünk erről beszélni. Mit jelent hordozni a másiknak a terhét? Elsősorban igyekszünk megérteni az alaphelyzetet. Tegyünk föl sok kérdést, ne ítélkezünk. Ne próbáljuk mondani a tutit, akarjuk megérteni a helyzetet. A másik próbáljuk megérteni az ő érzelmi világot. Ne próbáljuk megoldani a helyzetet. Ilyen tuti, frankó válaszokat adni. Figyelj! De minden este nézel a számítógépet, kapcsold ki azt a rohadt számítógépet, és tessék szeretni a feleségedet. El van intézve. És te a feleség, ne panaszkodjál, ne kritizáljál, tisztel a férjed. Valaki nem értette, mi a baj? Oké, tessék csinálni. Megvan oldva? Megvan oldva? Megoldották a helyzetet, de nem is érintették az ő szívüket. Az igazi közösség, amikor mi van az embernek a szívében? Miért nézi azt a rohadt számítógép minden este? És a feleség miért beszél így az ő férjével? Hol van a bizalom köztük? Milyen állapotban van az ő érzelmek? Az, amit kell kezelni. Nem a helyzetet, hanem az ő szívüket. És annak kell sok idő. Tehát, mit mondjuk annak a feleségnek? Mit mondjuk annak a férnek, aki ilyen állapotban van? Hogyan tudunk mi helyreállítani a bizalmat abban a kapcsolatban? Az egy nagyon jó kérdés lenne ma este, vagy mai délutánon megbeszélni kis csoportokban. Mit tudunk mi mondani annak a férnek? A másik, és az utolsó dolog itt, hogy hogyan tudunk egymásnak a terhét hordozni, hogy imádságban, ugye? Ha imádkozol, értük, ez a legfontosabb, nem kell mindig tanácsot adni. Vagy ha imádkozol, de társadért, aki bűnt követ ellened, és most nagyon nehéz neked, az imádság ad erőt neked, hogy igenis az Isten munkálkodik az ő szívében. A biblikus elfogadás az nem egyenlő a világi toleranciával, ugye? Teljesen két különböző dolog, amiről van szó. Elfogadni valakit, és tolerálni mindent. Ugye a világban a tolerancia megy, ugye? Mit jelent tolerancia? Kicsit úgy néz ki, hogy ugye nem ítéljünk senkit. Mindenkit csak elfogadjunk, ugye? Én személyesen, az én személyes elkölcsöm szerint, én nem lennék mondjuk homoszexuális. De ha de akarsz élni egy homoszexuális életben, ki vagyok én megítélni téged? Ki vagyok én lenézni téged? El kell fogadni mindenkit. Ez a tolerancia. Ez semmi köze a biblikus elfogadáshoz, ugye? Ez a tolerancia olyan alázatosnak tűnik, ugye? Csak mi van mögötte? Egy nagy adalék büszkeség. Senki ne szóljon az én életemben se. Én nem szólok a te életedben, de nem szólsz az én életemben. Ez egy nagy elkölcstelenség, ez egy nagy nulla. Ne keverjünk össze a kettőt. A Biblia hív minket az elfogadásra, és az intés, nem az ítélkezés, és nem a tolerancia. Tehát az igazi közösséget átélni egy kis csoportban hogy néz ki? Nem egy ember beszél magáról, ez egy egyoldalú barátság, az nem az igazi, ugye? Az igazi barátság, testvér, hogy mind a kettő beszélünk magunkról, mind a kettő merjünk alázatosan őszinte lenni. Testvérem, te jársz közösségre, vagy te élsz közösségben? Óriási különbség van, hogy te csak jársz a bibliórára. Vannak barátaid az életedben, aki mindent tudnak rólad? Együtt imádkoztok? És ez igaz a házasságodra nézve? Én nagyon remélem. Mert anélkül elpusztulunk, ugye? Én nagyon hálás vagyok Istennek, hogy most én olyan pozícióban vagyok, hogy ezt tudom mondani, hogy igen. Hála Isten, hogy igen. Nem volt ez mindig. De az Isten ezt ajándékként adta. Harmadik akadály. A csalódások, a nehézségek, a fájdalom, ami az életünkben van, amit attól nagyon óvatosok vagyunk. Nem merjünk bízni emberekben, ugye? Mert lehet, hogy már többször követtek bűnt ellenünk. Nemrégen hallottam egy kislányról, hogy a bíró úgy döntött, hogy ez a házaspár el fognak válni, és úgy ítélte meg egy gyermekét, hogy ez a kis gyerek, hogy egy hétig fog lakni az apukájával, és egy hétig az anyukájával. Képzétek el! És az anyukája mesél nekem, hogy mindig a hét elején, az első két vagy három napig a kis gyerek olyan gyanakodván nézi az anyukáját. Miért? Mert az apukája állandóan súgja, hogy az anyukát nem szeret téged, az anyuka nem egy jó anyuka. Mert ő próbálja megnyerni ezt a per, hogy ez egy kisgyerek állandóan legyen nála. Ez a kisgyerek hogy fog felnőni? Sose fog tudni igazán bízni a szüleiben és másokban. Katasztrófa lesz. Tehát, amikor mi ezek a nehézségekben vagyunk, ugye, a feleség, aki nem csak haragszik a férjére, mert nézi a számítógépet, a feleség haragszik sok mindenre. Mert a férje sok mindenben bántalmazi őt, és nem érzi egyáltalán, hogy szeretve van a férjétől. Hogy lehet ezeket kezelni? Oké, itt van az utolsó pontom. Az, hogy eddig arra beszéltünk, hogy mik a helyzetek, arra beszéltünk, hogy hogy lehet kezelni ezeket, de most a harmadik pont, amit igazából a legfontosabb az, hogy de hogyan látod ezt a helyzetet. Ez a harmadik pont egy szemléletváltásról szól. Nem kell cselekedni, őszinte lenni, vagy elfogadni, most nem erről beszélünk, hanem de hogy látod az alapvető helyzetet, amiben vagy, ahol fájdalom van az életedben. A harmadik megoldás, a szemléletváltás, a harmadik alapkő a bizalomnak, az az Istenben vetett hit. Ahogy mondtam az előbb, a mi örökkévaló tartózkodásunk azon múlik, hogy bízok Istenben, vagy nem. Ezt mindannyiunk tudunk. Ha igen, de bízol Istenben, Jézus Krisztusban, a Biblia azt mondja, hogy hit által a mennyország a tied. Ha nincs bízalom Krisztus felé, nem mész a mennyországba. A Biblia annyira egyértelműen beszél nekünk, ugye? Csak hit által van üdvösségünk. Most mit jelent bízni Istenben? Mit jelent bízni Istenben? Feltételezem a legjobbat Istenre, hogy ő valójában szeret. Feltételezem Istent a legjobb, hogy ő tényleg hűséges. Ugye? Ő tényleg jó. Feltételezem a legjobbat Istenre, és nem azt gondolom, hogy rossz szándék van felém. Ő nem akar engem bántani. Ez amit jelent bízni Istenben. Ennyi az egész. Úgy is lehet mondani, hogy bízni Istenben a világ legkönnyebb dolog, ugye? Üdvösséget kapni Istentől a világ legkönnyebb dolog. Annyi kell tennünk, az, hogy kinyissunk a kezünket, és azt mondjuk, hogy köszönöm, Úr Jézus, hogy meghaltál az én bűnömért. Annyi kell tennünk, hogy hozzunk a bűnöket, és kegyelmet kapunk. Van könnyebb dolog a világon? Ennyi az egész. De ugyanakkor a világ legnehezebb dolog. A világ legnehezebb dolog igazán hinni Istenben. Igazán bízni Istenben. Miért? Mert a büszke ember ezt nem tudja megtenni. A büszke ember nem tud oda menni Istenhez, mint egy koldus. Mindig akar valamit felmutatni. Nézd meg, hogy én mit csináltam. És próbálja manipulálni Istent. Világ legnehezebb dolog oda menni Istenhez, és csak a bűnémet hoztam. Én egy koldus vagyok. Rá vagyok szorulva a te kegyelmedre. A büszkeségünk harcol ellene. Azért bízni Istenben a világ legnehezebb dolog. A büszke ember ezt sose fogja tudni csinálni. Megalázó. Másik dolog, bízni Istenben nehéz, amikor szembesülünk a mi saját bűnénkkel. Amikor lelkiismeret fúdulás van. Hogyan bízhatok ebben a teremtő, szent Istenben, hogy neki jó szándék van felém, amikor neki minden joga lenne most megítélni engem? Én egy bűnös ember vagyok, tudom, tapasztalom, a lelkiismeret fúdulás vádol engem. Hogyan bízhatok abban, hogy ő szeret engem? Ez nagyon fura gondolat. Ez hogy lehet? Hát igen, az Isten teremtő, és az Isten szent, de ő kegyelmes, ugye? Ő mi megváltónk Isten. Ő az egyetlen Isten. Tehát bízni Istenben, annak ellenére, hogy én egy bűnös ember vagyok, akkor szükségünk van az evangéliumra. Harmadik, bízni Istenben, amikor én szenvedek, amikor nehézségekben vagyok, most nem a saját bűnömre nézve, csak a körülmények. Egy nehéz kapcsolatban vagyok. Vagy a munkahely, és lehetne sorolni a sok-sok szenvedés, amit érint minket. Én hogyan tudok bízni Istenben, hogy ő jó? Hogy neki jó szándék van felém, és hogy ő éppen szeret engem. Annak ellenére, hogy én most szenvedek, ez hogy lehet? Testvérek, itt óriási paradoxonok vannak. Ez a hit harc. Erről szól a Biblia, hogy ezek nagyon nehéz. Negyedik, miért annyira nehéz bízni Istenben? Amikor nagy nyomás és stressz van az életedben. Szoktál figyelni a lelkedre, amikor félsz, amikor aggódsz, és nem tudsz túltenni magadat azon. Miért félsz? Miért aggódsz? Miért vagy irigy? Az irigység felemészt minket. Ugye? Mindannyiunk tapasztalunk az irigységet. Múlt héten az irigység, olyan sokszor irigy voltam, hogy nem igaz. Hogy van ez? Mindenkire voltam irigy. Azért, mert nem bízok Istenben, ugye? Amit ő adott nekem, az jó. Amikor aggodok és félek, nem bízok, hogy ő fog segíteni abban a nehéz, stresszes helyzetben. Hogy ő velem van, hogy ő hűséges, hogy ő küldi az ő szent lelket, ahogyan énekeltük az énekben. Hol van a mi hitünk? Kicsi hitűek tudunk lenni. Valójában bízni az Úrban a világ legnehezebb dolog. Pedig ő az egyetlen, aki igazán méltó arra, hogy bízunk benne. Ő mindent megígért nekünk. Semmi nem tartott vissza tőlünk. Nem ismerem ezt a gyülekezetet. Valaki mondta nekem, hogy ha először mész ebben a gyülekezetben, akkor adnak egy kis könyvecske. És az a címe, hogy engedj, hogy Isten szeressen. Szuper cím. Nagyon jó. Testvérek, mi állandóan akarjunk távol tartani Isten tőlünk. Nem merünk bízni benne. Nehézségekben, stresszes helyzetekben, amikor látjuk a saját bűnénket, valójában tudunk mi bízni benne. Teljes szívünkkel tudunk járulni Jézus Krisztushoz. Hogy olvasom nektek föl egy pár Csodálatos igék. Zsidókhez írt levele 4:16. Járuljunk tehát bízalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Merjük mi az Isten kegyelem trónusához járni? Bízalommal? Vagy inkább rettegéssel? Fog engem megítélni? Azt fogom kapni, amit érdemlek. A kegyelem és az irgalom nem adja azt, amit érdemlünk. És azt kapunk, amit nem érdemlünk. Megállt minket. Nem fog megátkozni és ítélni Krisztus Jézusban, Krisztus miatt. Tudunk mi bizalommal járni Istenhez? Tudunk bízni Krisztusban a nehézségekben. Ézsiás 40:31. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyak kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Tudunk mi erről az igazságról ráállni? Uram, add az erődet! Hogy merjek én futni és repülni te benned? Látod a sok aggodalom és félelem és irítség, amit leterhel engem? Szabadíts fel, Uram! Hiszünk mi ebben? Bízunk az Úrban? Vagy Ézsiás 64:4. Soha senki sem hallotta, fülébe nem jutott, szemével nem látta, hogy volna Isten rajtadon kívül, aki ilyet tenne a benne bízókért. Testvérek, nem véletlen, hogy az egész Biblia arra megy ki, hogy a igaz ember pedig hitből fog élni. Tudunk mi hinni? Erről szól a mi keresztény életünk. És testvérek, amikor ez a szemlélet rajtunk van, hogy az Úr velem van, akkor ez megváltoztatja az egész hozzáállásunk a nehézségeket. Én nem merek bízni a másik ember, jó? Oké. De bízol Istenben, hogy ő veled van, és ő uralkodik a helyzeten, hogy ő gondot visel rólad, hogy ő szeret téged, és mindent megad, hogy neked nem kell ott kritizálni, ugye, megítélni, hogy el tudod mondani a saját bűnödet, hogy bátran tudsz őszinte lenni, és bátran tudod elfogadni a másikat, bármennyire nehéz. Testvérek, de nem tudsz a saját erődből, ahol hallottunk az áhítatban, a saját erődből senkinek gondoljon, most innentől kezdve én fogom elfogadni az én társamat. Innentől kezdve én bátor leszek, és őszinte leszek. Ezt felejtsd el! Csak amikor mi bízunk az Úrban, az ő erejében, az ő evangéliumban, akkor tudunk mi kiépíteni a bizalmat mások felé. Amen. Hadd imádkozok. Mennyi atyám, köszönöm szépen, hogy te vagy az, aki hívsz minket magadhoz. Köszönjük, hogy méltó vagy arra, hogy bízunk benned. Bocsáss meg, amikor olyan kicsi a mi hitünk. Bocsáss meg, amikor nem merünk ráállni a de ígéreteidre. Ráállni a de karakteredre, hogy de milyen vagy. Hogy Jézus Krisztusban már bebizonyítottad a de szereteted felénk. Kifejezted a de csodálatos kegyelmedet, nem ítélsz többet. Bocsáss meg, amikor rettegünk tőled, és nem merünk hinni abban, hogy te szeretsz minket Jézus Krisztusban. Igaznak tartasz minket Jézus Krisztusban. Bocsáss meg, amikor félünk, aggódunk, és tőled nem kapunk az erőt. Hiába szeretnél adni, nem merjünk azt elfogadni. Bocsáss meg. És kérünk, taníts minket, hogy mit jelent kiépíteni bizalmat, kapcsolat a mi házasságunkban, a mi társunk felé, hogy merjünk őszinte lenni, és kegyelemből elfogadni a másikat. Segíts minket a kis csoportokban, hogy legyenek őszinte légkörök, ahol tudunk igazán épülni a mi hitünkben. Kérjünk, segíts minket, gondolok főleg azok a házaspárokra, akik nehézségekben vannak, stresszes állapotok vesznek őket körül. Kérjünk, hogy könyörülj rajtunk, áld meg őket a de dicsőségedre, Krisztus nevében. Amen.